Kedves testvéreim, köszöntelek benneteket az apostol szavaival, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek Istentől. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, jóságnak, szeretetnek Istene, aki magad vagy a szeretet, háladással állunk meg a te színed előtt ezen az esti órán. Köszönjük neked a gyülekezet közösségét, a templom csendjét, azt, hogy hitünk szerint a te szent lelkeddel jelen vagy közöttünk, mert ahol ketten vagy hárman a te nevedben összejönnek, te ott vagy közöttük. Köszönjük, Urunk, hogy így várhatunk téged, és hívhatunk segítségül most is, hogy elevenítsd meg számunkra a te igédet, mindazt, amit hallunk, hadd forgassuk tovább a mi szívünkben. Úgy vagyunk előtted, Urunk, a háladás mellett, mint akiknek van okuk arra, hogy szégyenkezzenek is. Bocsánatodért esedezünk, Urunk, amiért nem tudjuk megtartani legfőképpen a szeretetnek a kettős parancsát, de a többi törvényeidet sem mindig. Bocsáss meg, Urunk, amikor csak a saját magunk érdekeit tartjuk szem előtt. Bocsáss meg, amikor nem tudunk a közösségben is gondolkodni, amikor nem tudunk körülményeken túllátni, és aggodalmaskodunk, hogy hitetlenkedünk. Könyörülj rajtunk, Istenünk, mert nélküled jobbá válni nem tudunk. Egyedül a te munkád mi bennünk, ami jóvá átformálhat. Köszönjük, Urunk, hogy te végzed bennünk ezt a munkát. És végül azért kérünk, hogy valóban hadd legyen az igéd életté bennünk, hogy amit meghallunk és megértünk, azt tudjuk utána úgy is cselekedni, és azt szerint is tudjunk minél inkább élni. Így szentelj meg bennünket a te igéddel, Urunk, a te igéd igazság. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenünk igéjét a 8. Zsoltárból. A 8. Zsoltárnak fogom felolvasni mind a 10 versét. Urunk, mi Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Az égen is megmutattad fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél. Dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá betettél. A juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is. Az ég madarait, a tengerhalait, amelyek a tenger ösvényei járnak. Ó, Urunk, mi Urunk, mi fenséges a te neved az egész földön. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, a 8. Zsoltár a teremtő és az ember kapcsolatát festi a hívő keresztény ember szeme elé, és nagyon érdekes, amikor elolvassa az ember ezt a Zsoltár többször, támad egy olyan érzése, mintha ezt a Zsoltárt még valamikor abban az időben írták volna, amikor paradicsomi állapotok uralkodtak a földön. Az emberről úgy beszél ez a Zsoltár, mint aki kevéssel kisebb az Istennél, mind akinek dicsősége és méltósága van, mind akire rá van bízva a teremtett világ, mindenfajta jószágot felsorol a Zsoltár, és a Biblia olvasó embernek rögtön az jut az eszébe, hogy hiszen ez volt az Édenkertben. Megteremtette Isten az embert a föld porából, az ő lelkét lehelte belé, kisebb, mint ő, de csak kevéssel, hasonlít rá. Feladatot adott neki az Isten, hogy uralkodjon, hogy gondozza ezt a földet, nem úgy uralkodjon, hogy kizsákmányolja azt, hanem hogy gazdálkodjon vele, jól éljen annak a lehetőségeivel. És ez a Zsoltár, mintha ennek a teremtett embernek a válasza lenne az Istenre. Felkiáltással kezdődik, és felkiáltással végződik. Urunk, mi felséges és hatalmas a te neved az egész földön. Szinte ideális állapotokról árulkodik ez a Zsoltár. Isten és ember között nincs még olyan nagy közbevettetés, nincsen szó a bűnről, nincsen szó benne szomorúságról, olyan élethelyzetekről, ami zsoltárokban gyakran előfordul, üldöztetés, és sorolhatnám tovább, fájdalmak, elkeseredés, hanem nagyon is ideális állapot van ebben a zsoltárban. Valószínűleg, hogy nem Ádám és Éva írta mégis ezt a zsoltárt, mert a zsoltár feliratában ott áll, hogy Dávid zsoltára. Hogy lehetséges akkor a zsoltárnak ez a hangulata? Hogy lehetséges, hogy Dávid király képes így írni az ember és az Isten kapcsolatáról, mintha az olyan lenne, mint a teremtéskor volt? Azt gondolom, hogy nem véletlen ez, és olyan zsoltár, olyan különleges zsoltára ez, zsoltárok gyűjteményének, amit úgy nevezünk, hogy tematikus zsoltár, egy bizonyos téma felől közelíti meg az Isten és az ember kapcsolatát. Ez pedig a teremtés. Teremtés és az ember áll a zsoltár feliratában. És bizony, amikor a teremtés oldaláról közelítjük meg az Isten és az ember kapcsolatát, akkor ez az alapállapot, amit ez a zsoltár felfed. Hogy alapjában véve a teremtésben az Isten és az ember kapcsolata tökéletes volt. Nem volt, és talán az új teremtésen kívül nem is lesz soha olyan tökéletes kapcsolat a Földön, mint Isten és az ő teremtménye között. Olyannyira, hogy megértették szinte egymás gondolatát. Olyannyira, hogy semmi sem állhatott Isten és az ember közé. Isten érezhette azt, hogy gyönyörködik az ő alkotásaiban, az ember pedig érezhette az Isten szeretetét abban, hogy megalkotta, megteremtette őt. Milyen tökéletes és milyen csodálatos állapot ez. Gondolkodtam azon, hogy miért nem érez a zsoltár mégis akkor arról, ami utána történt. Hiszen Dávid idejében is, hát már elég erősen a bűneset után járunk. A Dávid jelene sem arról beszél, hogy az ember ilyen tökéletes kapcsolatban lenne az Istennel. És mégis, amikor a teremtő és az ember kapcsolatát vizsgáljuk, innen kell kiindulnunk. Valószínűleg azért, mert ide fogunk visszaérkezni. Jól tudjuk, nem vágok még annyira bele a szíjeiretésben és a gondolataim végébe, hogy a Krisztusban helyreállított ember reménysége az új teremtés, az Istennel helyreállított kapcsolat, és az az örök boldogság, amit vele készít, ami sokkal teljesebb lesz, még jobb lesz, mint az az édeni állapot volt, amit eredetileg adott Isten az embernek. Na de vessünk egy pár pillantást arra, hogy hogyan is részletezi ez a zsoltár az Isten és az ember kapcsolatát a teremtés folytán. Ennek a zsoltárnak az alaphangulata a rácsodálkozás. Felkiáltással kezdődik, és felkiáltással végződik, mint már említettem, és egy szemlélődő állapotot találunk ebben a zsoltárban. A zsoltár írója egyszerűen nem tesz mást, ha egyszerűen fogalmazná, mint körülnéz. És azt mondja, Uram, felséges a te neved az egész földön, és elkezdi sorolni azt, hogy milyen csodálatos az a világ, ami körülveszi az embert. Azt olvastuk, hogy megmutatta Isten a földön az ő fenségét, és az égen is megmutatta az ő fenségét. A föld és az ég az ókori gondolkodás szerint a tól ig volt, az az egész világot jelentette. A földön és az égen is megmutatta Isten az ő hatalmát. És utána kicsit jobban sorolja, hogy az eget, a csillagokat, a holdat, a teremtett világot csodálja a zsoltár írója, és állapítja meg, hogy az Isten hatalmas és csodálatos. Sose felejtem el az első olyan élményemet, amikor lehetőségem volt városi gyerekként, városon kívül a falusi éjszakába feltekinteni a csillagos égboltra. És amit ott láttam, az egészen más volt, mint a városi fények mellett. Akkor tűnt fel, hogy mennyi csillag van az égen. Akkor tűnt fel, hogy mennyire hatalmas ez az egész. A másik ilyen élményem nem is olyan régen volt, mikor repülőgépen ülve a felhők felett a kék horizontnak a nagyságát és a hatalmasságát láthattam, és nagyon-nagyon rácsodálkoztam. És azt mondtam, Uram, végtelen vagy, és hatalmas vagy, és csodálatos. Mennyire hiányzik ez az ember életéből és mindennapjaiból. És milyen nélkülözhetetlen az Istennel való kapcsolatra nézve ez az egyszerű, szemlélődő rácsodálkozás. A teremtett világ gyönyörűségei. Nem tudom, hogy ebből a mostani idei tavaszból a testvérek mennyit érzékeltek. Mennyire volt időjük ügyes-bajos dolgaik mellett rácsodálkozni arra, hogy újra tavasz van. A természet éled, és ennek annyi apró gyönyörűsége van, ami természetes számunkra, de ami a miénk. Azért van, hogy mi gyönyörködjünk benne, és következtessünk a teremtő létére, és a teremtőnek a csodálatos terveire az emberrel. Mert látjátok, hiába van a világban a bűn, a teremtett világ rendjébe a bűn nem tudott beférkőzni. A bűn az Isten és az ember kapcsolatában van. A világ olyannak teremtetett, amilyennek az Isten azt gondolta. Hát persze ott van a bűn miatt mondjuk olyan dolog, mint környezetszennyezés, de az megint az ember és Isten kapcsolatban van benne. Szóval, ha belecsodálkozunk a teremtett világ különlegességébe, akkor azonosulhatunk a Zsoltárnak ezekkel a szavaival. Uram, megmutattad a te fenségedet az égen és a földön. Isten nem hagyta magát bizonyítékok nélkül, testvéreim. Minden nagy tudós, aki egyre jobban vizsgálja a világot, egyre inkább rájön, hogy mennyire keveset tud. És mikor egy dolgot vagy tudós megtalál, akkor jön 20 másik, ami további kérdést vet fel. És azonnal ott találja magát az ember, hogy mindig visszakerül az Istenhez. Mindig visszajött udan-oda, hogy mi hatalmas a mi Istenünk, és csak ő tudja, hogy hogyan is néz ki ez a világ. De ha az ember nem a természet törvényeibe, vagy a világ csodálatosságába gondol bele, akkor egyszerűen csak gondoljunk saját magunkra, az emberi testre. Az emberi test önmagában egy csoda. A szervek, a szervrendszerek és a sejtek működése. Az, hogy minden kis része az embernek tudja, hogy mit kell, hogy tegyen, és tökéletesen működik. Egy csodálatos rendszer ez. Egy példát hadd mondjak még itt a testvéreknek. Egy orvos barátom mesélte el, hogy nagyon sok kutatás után az orvosok az emberi testtel kapcsolatban feltérképezték az embernek az összes génjét. Az összes kis alkotó részt, amiből az öröklődés folyik, hogy kinek milyen tulajdonságai hasonlóak lesznek, és azt gondolták a tudósok, az orvosok, hogy ezzel majd nagyon sok mindent megoldanak. Nagyon sok kérdésre választ adnak, hogy az embernek, ezt úgy nevezik, a géntérképe meg lesz. És képzétek el, amikor meglett a géntérképe az embernek, akkor mindenki nagyon örült, és a következő kérdés állt elő, na jó, most már tudjuk, hogy miből áll az embernek a géntérképe, de vajon ezek milyen kapcsolatban vannak egymással? Miért történnek úgy a dolgok, ahogy történnek? Hogyan hatnak ezek egymásra? Hiába találták meg ezeket az alkotó elemeket, de a kapcsolatukat már valószínűleg nagyon nehezen, vagy sosem tudják majd modellezni. És amikor az ember ezekkel a kérdésekkel találkozik, akkor egy nagyon fontos kérdést kell feltennie. Azt, amit a Zsoltár írója is feltesz, mikor rácsodálkozik a teremtett világ gyönyörűségére. Uram, ha ez a világ is ez a te alkotásod, és emögött vagy te, nem ez vagy te ennél, te még sokkal csodálatosabb vagy, akkor ki vagyok én? Ki vagyok én ahhoz, hogy kapcsolatba lépjek veled először is? Másodszor, ha ennek a világnak a néma, automatikusan működő, élettelen részei ilyen csodálatosak, és terved van velük, micsoda terved lehet velem, aki felfogom, hogy létezel, aki meg akarlak téged ismerni? Ez a kérdés teszi ezt a Zsoltárt egyébként a teológia tudománya számára is nagyon érdekessé, ugyanis arra a kérdésre válaszol, hogy kicsoda az ember? Kicsoda valójában az ember? Kapunk is erre válaszokat. Mint már említettem, olyan válaszok ezek, amelyek az Édenben történt esetek előtti állapotra utalnak. Kevéssel tetted őt kisebbé Istenné, törődsz vele, dicsőséggel és hatalommal, méltósággal ruháztat fel. Olyan elemek ezek azonban, ami nem csak az akkori állapotra utaltak. Nem mondhatjuk azt, hogy ez csak az első emberpárt jellemezte. Mert nagyon értékes információk, amit a saját életünkre is tudhatunk. A saját magunkénak is tudhatunk. Az első, amit már említettem, hogy ez a hatalmas Isten, aki alkotta azt a tökéletes világ mindenséget, ez törődik veled és velem. És ez az evangélium igazsága, a Biblia igazsága, aminek a súlya hatalmas nagy. Hogy ennek az Istennek, akinek a kezében van minden ezen a világon, ennek gondja van arra több mint 6 milliárd emberi teremtményre. Ismeri minden lépésüket, ez számunkra elképzelhetetlen, egy ekkora memória eleve, hogy ezt tárolja. De ez így van. Tudja, hogy mi történik velünk, és nyilván ez a fajta törődés nem csak azt jelenti, hogy tudja a nevünket, meg tudja, hogy mi van velünk, hanem ott van ebben az Isten gondviselése is. Ugyanis a teremtésből következik rögtön a gondviselés is, hogy Isten nem csak megteremtette ezt a gyönyörű világot, hanem fenntartja azt és gondot visel a benne lévőkről. Isten törődik tehát velünk. Ezért léphetünk vele kapcsolatban. És ezért lehetünk most itt. Ez még talán nagyobb csoda, mint a teremtett világ. Hogy Isten törődik az emberrel, és benne veled és velem. Jó ebben néha megnyugodni, és megújulni. Még akkor is, ha néha azt érzed, hogy Isten kicsit magadra hagy a körülményeid közt. És engedi, hogy küzdened kelljen. És megengedi azt, hogy ne történjenek a dolgok olyan könnyen. És engedi azt, hogy az imádságban, vagy a különböző küzdelmekben harcolj, akkor is Isten törődik veled, és ott van melletted. Nem ok nélkül enged meg dolgokat, és nem ok nélkül tesz meg az életedben dolgokat. Isten törődik az emberrel, és amit még megtudunk a Zsoltárban az emberről, méltóságot és dicsőséget ad neki. Nagyon érdekes ez a teológia tudománya foglalkozik ezzel, hogy bűneset után megmaradt-e vajon az embernek ez a méltósága, nem veszette el a bűnesettel. Isten képűségnek is mondják ezt, hogy hasonlítunk az Istenre. És azt gondolom, hogy Krisztusban újjászületett embernek lehetősége van abban, hogy igenis ezt a fajta méltóságot visszakapja az Istentől. Egy nagyon egyszerű magyarázattal és egy nagyon egyszerű ötlettel azt mondanám, hogy ez az a méltóság, hogy Isten gyermekei lehetünk. Nagyon egyszerűen fogalmazva. Isten gyermekei, örökösök Krisztusban. Örök részünk van a mennyben. Kell lennél nagyobb méltóság? Nem földi hatalomról van itt szó. Nem előléptetésről, vagy hogy ünnepeljen bennünket bárki is. Hanem arról a méltóságról, hogy Isten gyermekei lehetünk. És ez csodálatos. És valahol ezzel függ össze az utolsó dolog, amit megtudunk, hogy az embernek feladata van a Földön, és feladattal és céllal teremti az Isten, azaz, akkor az volt a cél, hogy uralkodjon az állatok felett, és ugye ez a fajta gondozás, ez a gazda szemlélet, és mindannyiunknak Isten feladatot ad ebben a világban. Valamilyen szinten az, ahogyan Isten törődik velünk, magában hordozza, hogy nekünk is törődnünk kell a környezetünkkel, és ezt a törődést kell továbbadjuk. Továbbadjuk a szeretet megélésében, és továbbadjuk abban is, hogy a keresztény ember nem közönyös, nem lehet közönyös a világ iránt. Nagy és kis dolgok iránt sem. Hanem felelősen érzi a sajátjának azt a környezetet, amivel Isten tette, és úgy érzékeli, hogy mindaz, ami körülötte történik, nem mindegy, hogy hogyan történik. Ezért elsőrenden és minden más aktivitás előtt imádkozik, és imádságban hordozza azokat a dolgokat, amik körülötte zajlanak. Másrészt különös és különleges feladatokat adott Isten mindannyiunknak, talentumokkal, ajándékokkal, lehetőségekkel és képességekkel, amit kötelességünk és felelősségünk a földi életben kihasználni. És tudjátok, ebben az a nehéz, hogy ezt egyedül Isten látja, hogy mit kaptunk. Mert lehet, hogy van, amiben az ember többet kapott, és könnyebben megy neki, mint másnak, és ezt más nem látja, hanem az tényleg csak az Isten. Ezért a nagy lehetőség, hogy használjuk ki, amit az Istentől kaptunk. Törődik hát velünk az Isten, méltóságot, a fiúi méltóságot adja vissza nekünk, és feladatot ad nekünk. Ez azt gondolom egy egész életterv, hogy ezt az ember kibogozza. Mi az én feladatom? Mi az én küldetésem? És az évek múlásával ezeket mindig újra lehet értelmezni. Mi az én feladatom most? Mi az én küldetésem itt, ebben az élethelyzetben? Mert lehet, hogy ez változhat és formálódhat. És még két dolgot, két üzenetet helyezett a szívemre Isten, amit szeretnék átadni a Zsoltárral kapcsolatban ezen az Isten tiszteletem. Mégpedig a Zsoltárnak az utolsó versét. Miután részletezte a Zsoltár írója az ember feladatát, hogy milyennek látja az Isten az embert, újra visszatér az az elején lévő felkiáltása és megszólítása Istennek. Ó, Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. És az egyik üzenet, ami ebből nagyon kiemelkedett számomra, az az, hogy a Zsoltár írója Dávid egy szemében, és mégis több eszámmal szólítja meg Istent, és azt mondja neki, hogy mi Urunk. Nem azt mondja, hogy én Uram. Nem azt mondja, hogy én Istenem. Hanem azt mondja, hogy mi Urunk. Ezek szerint az ember a teremtettségénél fogva közösségi lény. Jól tudjuk, hogy már a paradicsomban is emberpár volt. Isten soha se gondolta azt, hogy az ember magában teljes és boldogul, hanem mindenképpen a közösségben képzelte el. Még akkor is, hogyha vannak olyan élethelyzetek, amikor az embernek egyedül kell élnie. A gyülekezet közössége mindig megmarad, a hívők közössége mindig egy, és ezt az Isten így tervezte el. Összetartozunk, és valljuk be, hogy szükségünk van egymásra. Szükségünk van a másik biztatására és segítségére. Szükségünk van, hogy megéljük és megérezzük, hogy nem vagyunk egyedül. Közeljövőben lesz majd május végén Debrecenben, biztos már hallották a testvérek, az a nagy alkalom, mikor a Kárpát-medencei református egyháztestek formálisan egyesülnek. És azt gondolom, hogy annak az alkalomnak az egyik legnagyobb lehetősége az, hogy az ember átérezze azt, hogy mennyire nem vagyunk egyedül. Hogy mennyire sokan vagyunk, és a sok más hozadéka mellett én ezért tekintek reménységgel afelé a nap felé, hogy sok embernek, és lehet, hogy különösen azoknak, akik még bizonytalanok a hitükben, vagy újak, vagy kételkednek néha, azoknak még nagyobb megerősítés lesz ez, hogy látni és érezni fogják, hogy sokan vannak, akik ugyanabban hisznek, és ugyanazt az Istent imádják, mint ők. Megéljük-e vajon a közösség áldásait? Kihasználjuk-e annak a lehetőségeit? Erre teremtettünk, közösségben, nem pedig magányban. A másik dolog pedig, ez az utolsó üzenet, az, hogy ebben a Zsoltárban többször visszatér az, hogy Isten neve fenséges. Nem csak, hogy ő maga, hanem az ő neve. Mi az Isten neve? Hát tudjuk, hogy nem árulja el. Nem árulja el a Biblia lapjain azért, mert az az Isten, az az istenség az ókorban a bálvány isteneknek, ha a nevét valaki tudta, akkor azt gondolta, hogy tud felette hatalmat gyakorolni. És a kérésében, az ima kérésében nem az Istennél van a jog, hogy megadja vagy nem, ha akarja, hanem aki ismeri annak az istenségnek a nevét, az követelhet tőle. És Isten nem árulja el az ő nevét. A másik dolog talán az, azt mondják a tudósok, hogy nem lehet Isten bezárni egy névbe. Annál sokkal hatalmasabb. Ezért, amikor Mózes megkérdezi, akkor azt mondja neki, hogy vagyok. És jól tudjuk, hogy ez egy olyan furfangos ige alak héberül, amire mondhatnánk azt is, hogy voltam, meg azt is, hogy leszek. És ezzel annyit mond magáról Isten, hogy én öröktől fogva örökké létezem. A nevem az, hogy létezem. És ez az egész Zsoltárnak ad egy még felemelőbb vonást. Az, hogy az az Isten, aki a teremtőnk, aki törődik velünk, aki szeretett velünk, az a leghatalmasabb lény, akihez mi kapcsolódhatunk ezen a világon, az örök létező. És ez azt jelenti, hogy ha mi visszanyertük a méltóságunkat, az Isten fiúságot, azt, hogy az ő gyermekei vagyunk, akkor vele együtt mi is örökké fogunk létezni. És ez egy csodálatos felismerés. Isten neve fenséges. Ő az örök létező. Igen, az emberben felmerül az örök létezővel való találkozáskor, hogy kicsoda vagyok én ehhez, kis porszemnyi ember. És ennek a porszemnyi embernek, neked és nekem, Isten, azt ajándékozta, amit számunkra teljességgel elérhetetlen lett volna az örök életben, a halhatatlanságot, ő vele, az örök boldogságot. Tudjátok, végezetül azt szeretném a szívetekre helyezni, mind ezen megértett igazságok mellett, hogy nagyon-nagyon fontos az a mennyei örökségünk, a Jézus Krisztusba vetett hit által, amit Isten készített nekünk a mennyekben. De a földi életben nagyon fontos az is, hogy ezt a kis porszemnyi pillanatnyi életet mire használjuk. Mert valamire mégis adatott. Amellett, hogy megismerjük az Istent, valamire mégis adatott. És én azt kívánom, hogy azokat a földi időket, amiket Isten megenged nekünk még itt eltölteni, tudjuk élni úgy, hogy folyamatosan keressük azt, hogy mi a mi feladatunk. Hogy minél inkább az ő akaratát tegyük, mert abban lehetünk a legboldogabbak. És azt, hogy mindezt úgy tudjuk tenni, hogy sose tévesszük szem elől ennek a Zsoltárnak az üzenetét, rácsodálkozását, háláját, magasztalását az Istenre, aki ennyire szerette az embert,
téged és engem. Ebben áldjon meg bennünket, ami Istenünk. Ámen. Szeretünk téged, Urunk, mindenható Atyánk a Jézus Krisztusban. Szeretünk és imádunk téged azért, mert megismertetted velünk a te szeretetedet. Köszönjük, hogy te már előbb szerettél minket. Előbb szerettél annál, hogy léteztünk volna. Megelőző a te kegyelmed, szereteted és jóságod felénk. Köszönjük, Urunk, hogy gondoltál ránk a teremtésnél is, hogy megalkottál bennünket is, hogy gondot viselsz rólunk, hogy törődsz velünk, hogy nem feledkezel el rólunk. Légy áldott ezért, és köszönjük, hogy feladatot is adsz nekünk, Urunk. Hogy nem hiába valósággal kell, hogy elteljen ez a földi élet. Urunk, segíts megragadni a mennyei örök boldogságot, hitben járni Jézus Krisztus által, az ő erejével, és ebben a földi életben pedig valóban hasznosan a te dicsőségedre, engedelmességben és fele barátaink és közösségénk javára hadd élhessünk, Urunk. Imádkozunk azokért, Urunk, akiknek nehézségeik, fájdalmaik vannak, akik keresztet hordoznak. Imádkozunk a gyászterhét hordozókért, adj vigasztalást nekik. Könyörgünk közösségeinkért, családjaink, gyülekezetünk közösségének és magyar nemzetünk közösségének a megerősödéséért, helyreállásáért. Légy velünk, Urunk, minden napon, a világ végezetéig, úgy, ahogy ezt ígérted. A Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hogy hallgass meg minket. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és ami Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé legyen a dicsőség most és az örökké valóságban. Ámen.